Mennyei atyánk, hálásuk vagyunk neked ezért a délutánért. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy jelenlétedben lehetünk. Köszönjük azt, hogy szólni akarsz hozzánk igéd által. Kérünk, hogy képesíts a te hiteles képviseletedre. Kérünk, mennyei atyánk, hogy ruházz föl szent lelked erejével, és áld meg minden mozanatot, ami ma délután történik közöttünk. Imádkozunk, áld meg a te igét, hallgatását és hirdetését, és jelenlétet hadd tapasztaljuk meg. Amen.
Amen. Testvérek, nyissuk ki Bibliánkat az apostolok cselekedetéről írott könyv 23. részéhez, és felolvassuk az első 11 versét. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, mondta: Atyám fiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Ananiás főpap pedig megparancsolá azoknak, akik ő mellette állanak vala, hogy üssék őt szájon. Akkor Pál mondanéki: megver az Isten téged, te kimeszelt fal. És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondának: az Istennek főpapját szidalmazod é? Pál pedig mondta: nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiállt a tanács előtt: atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokasság megoszlott. Mert a sadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támadt azért nagy kiáltozás, és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából tusakodnak vala, mondván: semmi rosszat sem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólott neki, vagy angyal, ne tanúskodjunk Isten ellen. Mikor pedig nagy hasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggattatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az úr mondta: bízzál, Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Thank you.
Azt énekeltük, hogy a bárány vére megtisztít, és mindent újjá tesz. És hála neki, hogy ezt teszi. Ebben az igében viszont, amit olvastunk, azt látjuk, hogy akit újjá tesz a bárány vére, akit megtisztít az Úr Jézus, az sokszor konfliktusba is keveredik azokkal, akik nem akarják az Urat követni. Pál apostol, az apostolok cselekedeteit tanulmányozunk már egy ideje, és látjuk azt, hogy Isten igéje hogy terjed, és az apostolok meg a hívők nem törődve az üldözéssel, és nem törődve az emberek megvetésével, fontosabbnak tartják az emberek megvetésénél, a pillanatnyi gyalázatnál a Krisztus dicsőségét, ahogy azt mondja a zsidókhoz írt levél is. És azt olvastuk pénteken este, hogy Pál apostol elbúcsúzik az efézusi vénektől, úgy búcsúzik el, hogy nem fogják többet őt látni, és már tudja azt a Szentlélek által, már többen is, több hívő is mondja azt, hogy fel kell menjen Jeruzsálembe, amelyik úgymond neki a szívéről szakított város, a zsidók fővárosa, a zsidó vallásosság központja, és hogy itt a zsidó vallásosság központjában azok, akik a proféciák alapján éppen a Mesiást várták, őt majd üldözni fogják. Nagyon furcsa helyzet. Várják a Mesiást, várják az ígéretek beteljesedését, az ígéretek beteljesedtek, Pál ezt hirdeti, és ezért üldözik őt. És ma sincs ez különbül, testvérek. Azon is gondolkoztam, hogy valószínűleg olyanokkal kellett őt szembe kerüljön, ugye a farizeusok, meg saduceusok, nagy tanács tagjai, akikkel egy jó ideig ugyanazokat a nézeteket vallotta. Ő maga is farizeus volt. És ugyanazt hitte, mint ők. De most, mivel az evangélium megváltoztatta az életét, szembe kerül azokkal, akikkel egy ideig egy úton ment. Testvéreim, nem tűnik ismerősnek ez a helyzet nekünk is? Éltünk valahogyan, éltünk a bűnben, éltünk a saját fejünk, meg kívánságaink, meg utaink szerint, aztán az Úr kegyelméből megváltoztatta az életünket, és állást kell foglalni sokszor azokkal szemben, akikkel úgymond egy nézeten voltunk, akikkel ugyanazt vallottuk. És lehet rákérdeznek, hogy te eddig így éltél, és most miért nem élsz így? És fel kell vállaljuk azt, hogy akarjuk a Krisztus útját választani, még annak árán is, hogy kinéznek, vagy nem akarjuk választani. Naponként szembesülünk ezzel a kérdéssel, és hogyha az Urat hitelesen akarjuk követni, ha nem akarunk megalkudni, akkor lépten nyomon szembe találkozunk ezzel. Vagy abban, hogy nem beszélünk úgy, mint mások, vagy abban, hogy nem megyünk bele kétes dolgokba, vagy abban, hogy nem megyünk bele becsületlen dolgokba, vagy abban, hogy nem elegyedünk bele a különféle csúszamlós társalgásokba, de szembesülünk ezekkel a dolgokkal. Sőt, ami még jobban meghökkent ezt az, hogy Pál apostol nem úgymond Isten káromló, meg Isten tagadó emberekkel került szembe, hanem olyanokkal, akik azt mondták, hogy az igaz Istent szolgálják. Akik azt hitték, hogy Isten tiszteletet cselekesznek. És ilyenekkel kerül szembe. És ez egy nagyon-nagyon nagy figyelmeztetés nekünk is. Ha igazán akarjuk követni az Urat, akkor szembe kerülünk olyanokkal is, akik képmutató vallásos életet élnek. Akik nem akarják szívük mélyén az Urat szolgálni, akiket nem törhetett össze Isten szent lelke, és nem tisztíthatta meg bűneiket. Vehette el bűneiket, nem tisztíthatta meg szívüket. Nem azért van ez, mert a hívő ember keresni a konfliktust. Meg nem azért van ez, mert mi léptenyomon azt keresjük, hogy kivel mehetnénk össze, és kivel kerülhetnénk összetűzésbe. Egyáltalán nem. Egyszerűen azért van, mert azt mondja az ige, hogy hogy a sötétség nem fogadta be a világosságot. És hogyha mi világosságban akarunk élni, akkor lépten nyomon össze tűzésbe kerülünk, vagy legalábbis konfliktusba azokkal, akik ezt nem akarják. Akik nem akarják, hogy az életük világosságra kerüljön. Azon gondolkozok, hogy az járt az eszemben hogy vajon a bennünk való, bennünk levő világosság világosság-e. Azt mondja az Úr Jézus, ha jól emlékszem, a hegyi beszédben, hogy ha bennünk levő, benned levő világosság sötétségé válik, mekkora akkor a sötétség? Pál apostol azért került konfliktusba, mert ő töretlenül hitte, vallotta és élte azt, hogy az Úr Jézus a megváltó, és hogy erre mindenkinek szüksége van. És ezt kell mi is éljük és valljuk. És úgy megítélt az Úr. Megtörténhet az, hogy talán sokszor azért olyan simák a napjaim, látszólag simák, mert kisebb, nagyobb mértékben, de próbálok hasonulni a környezethez. Próbálok lapulni, hogy valahogy szalonképessé legyen a hitem. Valahogy, ha lehet, ne kelljen már mindenkivel minduntalan ellenkező véleményt képviseljek. Mai délutánon választanunk kell. Nem vakmerően, és nem durván, és nem bután, nem emberi butasággal, de isteni bölcsességgel és szent lelke által készek vagyunk-e őt képviselni, és megélni a hívő életet, olyankor is, amikor élesbe megy, és olyankor is, amikor ezért kinéznek, esetleg anyagi hátránnyal jár, esetleg pozíciómban nem leszek olyan erős, esetleg nem fognak előléptetni, de fel kell vállalni, ha az Úrnak akarunk tetszeni. És még egyszer mondom, isteni bölcsességgel, azt mondja Péter apostol, hogy jót cselekedve szenvedni. Nem úgy, mint gonosztevő. Nem úgy, mint aki rossz úton jár és azért szenved, hanem jót cselekedve szenvedni. És még egy rövid gondolatot szeretnék megemlíteni. Pál apostolnak Isten ebben az esetben is, és még sokszor beváltotta azt az ígéretét, hogy amikor helytartók és királyok elé állítnak titeket, akkor ne aggodalmaskodjatok, hogy mit mondtok, mert abban az órában megadatik nektek. Adott neki az Úr bölcsességet, hogy ebben a helyzetben a zsidó nagy tanács előtt, ugyanakkor képviselve az Urat, hogyan tudja az ő származását is, úgymond érvként bevetni, és farizeusi múltját. Nem tagadta ezzel meg az Urat, hanem az Ur adott neki bölcsességet, és bölcsen szólt. És az Úr nekünk is hajlandó, és kész adni bölcsességet, hogy bölcsen képviseljük őt. Sokszor szeretnénk ezt a bölcsességet, csak nem vagyunk meghajlandók, mint a délelőtt hallottuk, megadni a Krisztus követés árát. Ha készek vagyunk a Krisztus követés árát megadni, akkor az Úr a maga idejében bölcsességet ad a bizonyságtevésre, bölcsességet ad az ő képviseletére. Ezt nem lehet kitervelni, nem lehet kaptafára húzni, nem lehet receptet írni rá. Ezt Isten szent lelke adja azoknak, akik hajlandók őt követni, akik kérik tőle. Mennyivel inkább ad az Úr szent lelket azoknak, mondja az Úr Jézus, akik kérik tőle. És legyen ez imádságunk, legyen ez kérésünk ma délután az Úrtól, hogy adjunk kegyelmet, és legyünk készek elfogadni ezt a kegyelmet, képviselni őt. Nagy emberek előtt, nagy tanács előtt, mondjuk most nincsen nagy tanács, de vannak ennek megfelelői, vannak feletteseink, vannak vezetők, vannak velünk egy hasonló beosztásban levők, és vannak olyanok is, akiknek vannak beosztottaik is, vagy vannak olyanok, akik a kezük alatt dolgoznak, vagy akik fölött úgymond hatalmuk, befolyásuk van. Akár a feletteseink, akár a hasonló helyzetben levők, akár a befolyásunk alatt levőkkel szemben, hadd tudjuk az Urat hitelesen képviselni, bölcsen képviselni, meghunyászkodás nélkül, és meg félelem nélkül, de ugyanakkor bölcsességgel, és bátran, és nem féltve a magunk életét, hanem vállalni mindent Krisztusért, amit ő kér tőlünk. És az Úr ezt meg tudja adni mindannyiunknak, hisz erre képesít, erre bölcsé tehet, ha mi ezt vágyjuk. Adjon az Úr kegyelmet mindannyiunknak hitelesen képviselni őt a mindennapokban. Amen. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, amiután egy gyermekcsoport énekszolgálata következik.
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan.
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárpával.
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fólával.
Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal.
Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat.
Szolgálatát kérjük, amiután Vikás Erzsébet szolgál.
Megkértek többen a testvérek, hogy egy néhány szóban erről a rövid szolgálati útról beszámoljak. Egy néhány felvételt is fogok mutatni. Előre bocsájtom, egyáltalán nem úgy kattingattam, mint aki odafigyel, hogy valamit ebből majd bemutat, csak éppen a gyülekezetekbe itt-ott készült egy néhány felvétel. Isten kegyelméből a múlt csütörtökön érkeztem Kisinyovba. Este már volt egy találkozás az ottani női vezetőséggel. Ez a felvételt, amit látunk, Dél-Moldáviában, tehát Moldávia köztársaság egész déli részén, a, mondhatni szinte Galaccal átellenben készült. Péntek délelőtt 10 órakor tegyem hozzá, akkor kezdődött ez a konferencia, és a, az utolsó, záró órára nem csak a női kórus, hanem az egész énekkar eljött és szolgált. Körülbelül egy 100 tagú énekkar nem is tudtam úgy bevenni. Elmondhatom azt is, hogy Moldávia déli része az ország legszegényebb része, anyagilag, gazdaságilag. Lelkiekben gazdag, szép nagy gyülekezetek vannak, ez egy falusi gyülekezet, körülbelül 500 taggal, mintegy 100 fős énekkarral, külön férfi kórus, női kórus, zenekarok, nagyon nyílt, meleg szívű testvérek vettek körül, és gondoljunk bele, hogy falusiak földdel dolgoznak, a földből van a megélhetésük, és péntek délelőtt 10-kor együtt voltunk. Fordít, folytathatod. A konferencián résztvevők, ez a testvérnő, aki elől van a helyi női kör vezetője, hát ugye több százan vannak, más környékbeli gyülekezetekből is eljöttek itt, körülbelül egy 500 testvérnő voltunk együtt. A... Ez már egy következő, még lépjél, de ugyanaz, igen, ugyancsak az énekkar látszik. Ez a testvér pedig a konferencia végére jött el, hogy köszöntsön bennünket, hát nem olyan jó felvétel, mert a nap nagyon besütött, gyönyörű napsütéses idő volt. Jon Miron, episzkop, ott úgy nevezik meg a baptista szövetség vezetőjét, hogy püspök. Egy nagyon kedves hívő ember, akik még emlékszünk, olyan Mike testvérvágású beállítottságú, már többször találkoztam vele. Egy másik imaház, ahogy délről jövünk föl Kisinyó felé az egyik kisvárosban, Emmanuel Baptist Church. Ez pedig egész itt van a román határhoz közel, Röncsest mellett, ugyancsak egy falusi imaház. Érdekes, hogy ilyen magasakra építik. Ez már a szombati konferencia, mindjárt azokról is szólok többet. És ez benne a teremben, a testvérnők, akik néhány közeli gyülekezetből összegyűltek, hát itt is lehettünk olyan 300-an, nem számoltam meg, de sokan, itt megállunk egy picit. Nem annyira jól látszik ez a kép, de ennek a testvérnőnek a történetét úgy röviden megosztanám, együtt szolgáltunk, és a kocsiban is már alkalom volt beszélgetni. Ő egész éjszakon nőtt föl egy ateista családban, és a szülei egész elég magas beosztású vezető emberek voltak, pártvezetők. Kisinovba jött az orvosira, az orvosi egyetemre tanulni, és volt neki egy hívő kolléganője, ugyancsak orvostanhallgatónő, aki folyton úgy szeretettel, de megosztotta az evangéliumot vele. Ő pedig, Lucsika, azt mondta, hogy beszélsz te csak. Ez már rég lejárt butaság, csak az agyatokat töltitek, hagyjál békémet. És ő csak szeretettel mondta, ugyan Isten, honnan létezzen ilyen. És csak hívta a kolléganője, hát gyere egyszer el az imaházba, lásd meg, mi van ott, halld meg, hát ne mondd, ha nem tudod, gyere csak egyszer el. És addig, hogy megunta már ezt a szeretetteljes kérést, és öt év vége fele, húsvét előtt azt mondja, hogy na jó, azt mondja, eljövök most veled, melyik lesz az első lehetőség. Épp egy ifjúsági óra volt, az egyik, tehát a legnagyobb kisinói baptista imaházban, ez az Iszus Szálvátorról. És a kolléganője, évfolyamtársnője már férnél volt, és áldott állapotban várta a kisbabát, néhány héten belül meg is született a kisbaba. Ez a Lucsika 9. emeleten lakott, és a hívő kolléganője fölment a 9. lift nélkül, hogy elhívja és elkísérje az imaházba. És elmondja, hogy ahogy bementek egy ilyen kisebb terembe, sok-sok fiatal együtt, éppen valami csomagokat készítettek, hogy húsvétkor vagy húsvét előtt betegeket látogassanak, és az egyik fiatal úgy félre ülve gitározott, és egy nagyon szép éneket énekelt, akkor megjegyeztem, de most nem ugrik be, románul, az Úr Jézus szenvedéséről és feltámadásáról. És azt mondja, hogy mikor leültem és néztem azt a fiút, hogy énekel. A szeme becsukva, a feje lehajtva, majdnem a könnyei hultak, nem tudom, mi történt velem, de a szívemben valami történt. Már többet nem mertem azt mondani, hogy ebből semmi nem igaz. Ugyanakkor az is nagyon megfogott, hogy az én kolléganőm ilyen áldozatra képes volt. És azt kérdeztem, mikor jöhetek még imaházba. És megtért, a Jóisten óriási változást hozott az életében. Most egy nagyon jó hírnevű kardiológusnő, orvosnő, és azt mondja, hogy Deokam datavem patrukopi. Egyelőre 4 gyerekük van, az Úr tudja, hogy még mennyi lesz. Egy brassói férje, 2, 4, 6, 8 évesek, úgy, mint az orgonasípök a gyerekek. Viszont a szüleivel, hogy mit élt át, és hogy élte át, csak az ima tartotta meg. Azt a konfliktust, amiről hallottunk. Majd bele zavarodtak a szülei, hogy az ő féltve nevelt lányuk, aki számukra nagy kincs volt, és tanárnő akart lenni, és az édesapja magyarázta be neki, hogy kínlódj te matematikával a gyerekekkel. Egy osztályból 2-3 jó tanuló van, a többi nem tudja. Miért akarsz velük kínlódni? Hát legyél orvos, és majd főnök leszel, és még nagyobb főnök, és nem parancsol neked senki. Te fogsz parancsolni, és majd klinikát nyitasz, meg ilyesmi. Hát, hogy mit élt át a szüleivel, az Úr adott neki és nekik erőt és békességet, és a múlt szombaton voltunk együtt, és azelőtt való szerdán volt először, amikor az édesanyja felhívta, és azt mondja, Lucsika, amonce puccaci tesz Biblia. Elkezdtem a Bibliát olvasni. Nézd, ezt olvastam, így gondolom, így értettem, jól van ez így? És alig várja, hogy hazamenjen, és átölelje az édesanyját most már úgy, mint aki ő is elindult a megtérés útján. Tovább mehetünk. Ez a fővárosban, Kisinovban, ebben a nagy baptista gyülekezetben egy süket néma ifjúsági csoport. Nincsenek még itt, vannak vagy 40 körül. Ahogy vége volt a délelőtti istentiszteletnek, ők már kezdtek jönni. Ez a csoport ott volt az istentisztelet alatt, és fordítottak, tolmácsoltak nekik, majd a déli szabadidőben van nekik összejövetelük, mehetsz. Hát, aki volt Kisinyovban, gondolom Barna ismeri ezt a képet. Még az út másik oldalán is pont egy ilyen nagy épület van, ez a Kisinyov vagy Kisinyev kapuja. Úgy vannak építve ezek a tömbházak. Hát ez egy másik testvérnő, akinek érdekes története van, erről lehet majd holnap este fogok egy kicsit többet mondani, ha az Úr éltet az imanapon, de azért megemlítem, hogy ez a testvérnő is egy teljesen ateista környezetből jön. 2 halmozottan sérült gyermekük van, ez a kislány 17 éves, a Lenuca vagy Lenucika, aki nem tud járni sem, csak nagyon nehezen támogatással, és most már úgy beszél, szót lehet vele érteni. A szülők egyáltalán nem voltak hívők, és hogy ez a 2 hátrányos helyzetű gyermekük született, persze elkezdtek orvosokhoz járni, és ez a testvérnő eljutott a gyerekekkel, illetve a szülők Arad megyébe, Deznára. Ez Moniásza, Menházfürdő mellett van, egy gyermekrehabilitációs központ. És ott találkozott egy ugyancsak beteg gyermeket gondozó édesanyjával, mert ott mind ilyen gyermekek vannak, és azt mondja, hogy az első dolog, amire ő fölfigyelt, hogy a sok csüggett, szomorú édesanyja között látott egy asszonyt, aki tudott mosolyogni. És egyszer rákérdezett, hogy miért? Hát azért, mert van Jézusom, és van megváltóm. Majd így indultak el a megtérés útján, és Isten óriási dolgokat tett rajta keresztül, nem is látni ki belőle. Ők, illetve ő és a férje vezették be Moldova, vagy Moldáviában, ilyen házi gondozói rendszert, hogy az ilyen halmozottan sérült gyerekeket ne intézetekbe dugják be, és ott, mint egy elfekvő kórház sínylődjenek, hanem ilyen kisebb központok, ahol szakemberek és köztük sok szülő is foglalkoznak velük napközben, éjszaka a családjaikban. Most már 170 ilyen intézetük van, legtöbben keresztjének, akik ott dolgoznak, az egész országban 170. És az első ilyen intézetet, vagy ilyen gondozói lakást, vagy házat a saját lakásukon nyitották Kisinyóvban, ami egy 4 szobás, úgy mondják moldáviai nyelven, nem patru kamere, hanem patru odai. Egy kis 60 négyzetméteres lakás, butor se volt, csak matracuk, mert a gyerekeik olyan állapotban voltak, hogy leestek volna, meg ilyesmi. És Isten annyira felhasználta ezt a fiatal asszonyt és férjét, hogy néhány évig többek között a Moldáviában a Szociális és Családi Védelmi Minisztérium miniszterelnök helyettese volt. Prim vice prim ministro. Amikor tehát megtért, felvállalta a hitét, és abba fektették be az életüket, hogy az ilyen hátrányos helyzetű gyermekeken és szüleiken segítsenek. Nem kevesen szülők rajtuk keresztül hitre jutottak. És egy alkalommal az elnök is meghallotta, hogy mi történik ott, és felkereste, és utána hívták meg a minisztériumba, választották meg miniszterelnök helyettesnek, 3,5 évig volt ott, és elmondta, hogy délután, amikor ment haza, hát vitte a kocsi a miniszterelnök asszonyt. A kislánya minden délután 5-kor kivonszolta magát, ahogy tudta, botokkal a ház elé és a járda bordura kövén várta az édesanyját, mert tudta, hogy 5-ig lenne a munkaideje. Tehát az édesanyja hol 6-kor, hol 7-kor, mikor, hogy jött. És azt mondta, hogy mikor láttam, hogy az én kislányom hogy vár minden nap, a szívem majd megszakadt. Őt kellett választanom, és nem a munkahelyet. És azóta, hát otthon van, de iskolába is viszik, meg kezelésekre, meg sok ilyen szociális munkát végeznek, hitüket bátran megvalva. Menjünk gyorsan végig, és be is fejezem. Egy brazil testvérnő, akivel végig minden konferencián együtt szolgáltunk, románul elég jól beszél, 17 éve Bukarestben él. Ez ugyancsak ez a Lucsika, aki beszél a szolgálatukról, hogy jutott hitre, hogy kapott erőt az úrtól két ilyen gyermeket hordozni. Ez nem olyan jól látszik. 4 egyszerű falusi asszony gyönyörűen énekelnek, nem is tudom, hogy van olyan szép hangjuk. Igen, majd együtt imádkozunk, és azt hiszem, hogy lassan. És ugyancsak ez a hátrányos helyzetű kislány, aki ott volt velünk. Az imaház, ez egy orosz gyülekezet, hétfőn délelőtt özvegyek voltak együtt, körülbelül 150 körül, tehát nekik volt külön konferencia. Ez az első baptista gyülekezet, ami a kommunizmus ideje alatt is létezett. Most egy orosz nyelvű illetve imaház, orosz nyelvű gyülekezet. Oroszul énekelnek a testvérnőink. Ugyancsak ott vagyunk, és azt hiszem ennyi, ugye? Igen, és együtt imádkozunk. Köszönöm. A téma, a sorozat végig az volt, hogy a közömbösség. Hát érdekes, vagy inkább aktuális, románul valahogy így, ne passaria carine a passo. Most erről többet nem beszélek, köszönöm, akik imádságban elkísértek, az Úr áldjon mindenki.
Kérjük ismét a zenekar szolgálatát, majd Olá Csaba szolgálata következik. Thank you.
csodálatos ez a mai nap, örök életnek vasárnapjáról emlékezünk meg. A délőtt is nagyon sok áldásban részesültünk, megragadott az Isten tisztelet ige, de viszont az ima óra ige is megfogott engemet. Úgy, hogy elolvastam már otthon is az igét, úgy megfigyeltem, hogy kissé nehéz összeegyeztetni az ima óra igét a vezéggondolattal. Nagyon szép volt a témánk, hogy könyörögünk a feltámadásba vetett reménységért. Én néhány gondolatot nyertem ebből az igéből, szeretném a testvérekkel megosztani. A témánk az volt a feltámadásba vetett reménység, és ahogy olvastuk az igét, hogy bennem egy kérdés tevődött fel, hogy milyen jellemzői vannak azoknak, akik van reménység a feltámadásban. Megismételném a felolvasott igeverseket. Hát a 122. Zsoltár 6. versétől a 9. verséig. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek, legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked, Istenünknek, az Úrnak a házaért is jót kívánok neked. Az első jellemző, amit úgy feljeztem magamnak, hogy akinek van feltámadásba vetett reménysége, az másoknak jó akarója, különösképpen Isten gyermekeinek, tehát jót kíván, akinek van ilyen reménysége a feltámadásban. A másik dolog, ami nagyon lényeges a mi életünkben, és úgy érzem, hogy én is ezen a területen hiány találtatom, a békesség. Hogy akinek van élő reménysége a feltámadásban, igen nagy békessége van. Egy kis történetet olvastam ezzel kapcsolatban, egy testvérnővel, akinek a leánya Amerikában volt, és hajótot kellett megtegyen, az Atlanti-óceánt át kellett szelje, és hosszú hajóutazás előtt állt, és hogy elindult, egy idő után nagy vihar kerekedett, és nagy veszély forgott fent a hajóban, és a hajós kapitány elindult, hogy bátorítsa az utasokat, hogy nyugtassa az utasokat, és ahogy a testvérnőnek ért, ahol a szálláson volt, ahhoz a helyhez, nagyon megdöbbent a kapitány, hogy ének hangját hallott, és nagyon lelkesen énekelt a testvérnőnk, és megkérdezte a kapitány, hogy hát hogy van ez, hogy énekel, hisz a hajó bármelyik percben elsüllyedhet. És elmondta az a testvérnő, hogy neki két lánygyermeke van, egyik Márta, aki a túloldalon van, az Egyesült Államokban, a másik Mária, aki az Úrnál van, és azt mondta, hogy bármi történjék is, hogy akár elsüllyed a hajó, akár nem, mindegyik találkozás bármelyik gyermekemmel örömteli lesz. Tehát azok, akiknek van ilyen reménységük a feltámadásban, másképp látják világot, és békességük van, bármilyen földi élet, földi helyzetben vannak, van nagy békességük. Egy másik gondolat, ami még nagyon megragadott engem az utolsó versben, Istenünknek, az Úrnak a házait is jót kívánok neked. És ami nagyon csodálatos, ez a Zsoltár nagyon drága nekem, az első versben ugyancsak az Úrnak a házról ír Dávid, örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Akinek van élő reménység a feltámadásban, a szereti Istennek a házát, az Úrnak a házát. Úgy megfigyeltem a Zsoltárokban, különösen a Dávidnak a Zsoltárában. Tudjuk Dávidnak az életét, hogy nagyon szerette az Úrnak a házát, és akár közvetlen vagy közvetlen módon, de a legtöbb Zsoltárában Dávidnak ott találjuk valamilyen módon a Istennek házát. Találunk utalást, és Dávid is nagyon szerette az Úrnak a házát. Kívánom, hogy legyen egy ilyen élő kapcsolatunk az Úrral, hogy szeressük Istennek házát. És egy ima témát osztanák meg a testvérekkel, lehet, hogy sokan nem tudják, körülbelül egy hónapja munkahelyet változtattam, keveset vagyok itthon, ezért kérném a testvéreket is, hogy imádkozzanak érettem. Én is teszem ezt a gyülekezetért, szükségem van az ima támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
foglaljunk helyet. Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úr házában. Ma délután is örülünk, hogy az Úr erőt adott és egészséget ahhoz, hogy eljöhessünk és közösséget gyakoroljunk együtt az ő házában. Most egy újabb éneket, nem tudom, énekkar, vagy közösen fogunk énekelni, aztán majd az ige hirdetés veszi kezdetét. Magam előtt Pál apostolt, ahogyan ott áll a nagy tanács előtt, és Beni már említette azt, hogy lehet, hogy volt kollégáival állt szembe, és amint ott látta az összegyűlt nagybecsű tanácsot, akkor volt annyi lélek jelenléte, hogy felismerte a veszélyt, és mindjárt meg tudta fordítani az egész tanácskozásnak a kimenetelét, a sorsát, ugyanis hogyha akkor nem lép közbe a római katonaság, az a parancsnok, akkor nagyon nagy volt a veszély annak, hogy Pál apostolt néhány percen belül kiviszik és megkövezik a zsidó törvény szerint, gyakorlat szerint. És ő látta, hogy valahogy véget kell vetni ennek a tanácskozásnak, és be is következett az, hogy a parancsnok közbeavatkozott, nehogy valami kárt tegyenek egy római polgárban, ugyanis Pál apostol, a volt tarzusi Saul, római polgár is volt, és ezért meg kellett védeni őt, és ennek a parancsnok ez volt a felelőssége. Hát nem vagyunk mind egyformák, és nem tudunk olyan frappánsan fogalmazni, és úgy befolyásolni, vagy irányítani beszélgetések menetét, de az Úr adott ilyen embereket is. Nem hiába hívta el az Úr Pál apostolt, és már az elhivatásakor mondta neki, hogy légy felkészülve, mert nekem az én tanúm leszel, nem csak itt, hanem egészen még talán fent a római udvarban is, ami aztán bekövetkezett, hogy a Jóisten őt elhívta egy ilyen szolgálatra, és megadta a lélek jelenlétet, hogy azt mondja, ott mondja, ahol kell és amit kell. Hát a feltámadás és az afelőli reménység nem csak abban az időben izgatta az embereket, vagy foglalkoztatta, hanem napjainkig is. Nézzük meg, hogy a mesék, amiket a gyerekek olvasnak, én is nagyon sok ilyen mesét olvastam el, állandóan feszegeti az örök létnek a kérdését. És kitaláltak egy ilyen elixír italt, hogyha azt megissza az a mese főhős, akkor túl fog jutni a nehézségeken, nem fog meghalni, feltámad, és így tovább. Vagy ha megnézzük, hogy milyen rajzfilmeket néznek a gyerekeink, ez a gondolat nagyon sokszor előbújik, és a gyerekek, mire felnőnek, már nem tudják, hogy hogyan is van ez, van-e örök élet, nincs örök élet, jó lenne, ha lenne, milyen lenne, ha mégis lenne, de jó lenne sokáig élni, legalább olyan sokáig, hogy mindenki túléljek ezen a földön, és valahogy elképzelik maguknak az emberek az örök létet, vágynak utána. Az ember érzi, hogy neki többet kellene élnie, vagy hosszabbat kellene élnie, mint amilyen a földi élet. Persze a bűnnek a következménye az, hogy az embernek az élete lerövidült ezen a földön. És a további bűnöknek a következménye az, hogy még rövidebb lesz az ember élete. Nem élünk egyforma hosszan és egyforma minőségű életet a földi életben. A mai nap az örökké valóságnak a vasárnapja, és már egy jó ideje ezt bevezették, ezt a vasárnapot, hogy ünnepeljük meg. Gondolom, hogy annak kapcsán, hogy ilyenkor a nagy egyházak különböző ünnepeket tartanak, vagy rendezvényeket a halottak kapcsán, a szentek kapcsán, a temető kapcsán, a visszaemlékezés kapcsán. Jó nekünk, hogyha mi előre nézünk, és nem visszafele. Mert az örök létről való gondolkodás az előre tekintést jelenti. És mivel Pál apostol ezt a gondolatot vetette ott föl, felismerte, hogy nem vélekednek egyformán, és nincs egyforma meggyőződésük az embereknek a feltámadással kapcsolatosan, akkor mindjárt ezt a kérdést tette fel. Illetve bejelentette, hogy én a feltámadás miatt vagyok itt. Emiatt van ez az egész gyülekezés, és volt is ebben igazság. Mindjárt rátérek, hogy miért. Na de, hogy állunk mi a feltámadással, és a feltámadásban vetett hit körül? Nekünk nincs egy olyan hitvallásunk, illetve nincs megfogalmazva, van hitvallásunk, de úgy, ahogy különböző nagyegyházak ezt el szokták mondani, istentisztelet végén, vagy elmondják a temetési aktus végén, hogy miben hiszünk, mi valljuk meg a mi hitünket, a hitvallásunkat. Hát ha nem is tanuljuk meg betéve ezt, de ott bent kell legyen egy ilyen hitvallásunk. Hát nem vagyok én nagy okos, mert már ma nagyon sok minden elhangzott az örök élettel kapcsolatosan, és úgy érzem, hogy inkább csak egy kicsit összegeznem kell most a nap vége felé, és szeretnék elmondani, bemutatni néhány elképzelést, vagy néhány hitet a feltámadással kapcsolatosan. Vannak ebben biblikus elképzelések és felfogások, és vannak olyanok is, amelyeknek semmi köze nincs a Bibliához. De amelyek közvetve vagy közvetlenül érintenek bennünket. Kapcsolatba kerülünk, tudunk róluk, tanulunk róluk, emberekkel találkozunk, akik különbözőképpen vélekednek. Mi hiszük a feltámadást, ugye? A keresztény hit, a baptista hitben is benne van az, hogy hisszük a feltámadást. És megvalljuk ezt akár a temetőben is, vagy akár egy ilyen szószékről is. Hát az egyik feltámadás, amiben úgy hisznek az emberek, a fizikai feltámadás. Volt is ebben néhány embernek része. Nem sok embernek volt része a földi élet során, de az evangéliumi időkben is megtörtént az, hogy az Úr Jézus feltámasztott valakit vagy valakiket. Sőt, már az Ószövetségben is olvasunk feljegyzést arról, hogy isteni beavatkozás folytán valaki vagy valakik feltámadtak. De ez minden esetben a korábbi életnek a folytatását jelentette. Ugye, ha megnézzük Lázárnak az esetét, Márta és Mária ott maradtak egyedül, jött Jézus, ismerjük a történetet, imádkozott és kihívta Lázárt a sírból. Lázár föltámadt és tovább élt. És ezen az eseten keresztül nagyon sok ember hitre jutott. Így van ez, hogy amikor egy ilyen csoda történik, az emberek nagyon elgondolkodnak az örök léttel kapcsolatosan. Emlékszem, még egészen fiatal gyerek voltam, amikor egy ilyen úgynevezett teszhalott eljött hozzánk és a gyülekezetünkben, mert ugye teszhalottnak nevezik, aki klinikai halálon ment keresztül, és visszajött a földi életbe, és elmondta az ő élményeit, hát tátott szájjal hallgattuk, hogy mi ment keresztül az az ember, és ez egy hívő ember volt, aki ezt átélte. Hát vannak könyvek ezzel kapcsolatosan, aztán az interneten, aki akar böngészni, nagyon sok ilyen feljegyzést talál, hogy élték meg azok az emberek, akik meghaltak, de visszatértek ebbe a földi életbe. Hát, ha nem is konkrétan maga ez a feltámadás, de az emberekben ott van a vágy, hogy ha nem is támadok fel, de hosszabbítsam meg a földi életet, amennyire csak lehet. És aztán ott van minden világi emberben, hogy hát, ha nem is én, de a gyermekeimben, de valahogy tovább fogok élni. Amit létrehoztam, a családomon keresztül élni fogok. Megvalósításaimon, találmányaimon, és stb. Keresztül élni fogok. Minél hosszabb legyen ez az élet. Ez a földi élet ugyanabban a minőségben folytatódjon tovább. Mennyire átszövi ez a mai embernek a gondolkodását? De jó lenne legalább egy perccel, egy órával, ha már ott van, de legalább néhány nappal, vagy néhány évvel még tovább folytatni, és ha egy súlyos betegségem meg keresztül azt mondja, hogy visszajöttem az életbe. Ezt szeretné folytatni azt az életet, amit itt a földi életben él, de csak a halál vár ránk. Aztán egy másik hit, vagy felfogás a lélekvándorlásnak, vagy a reinkarnációnak a tana, vagy a vallása. Hát ők azt vallják, akik ezt a hitet vallják, hogy az ember felépítése hármas. A test, lélek és a szellem. Lényegében nem is a lélek vándorol, hanem az a halhatatlan része az embernek, a szellem, az, amelyik tovább vándorol. Ha fizikai test meghal, a szellem tovább vándorol, és attól függ, hogy hogyan élt a föld életben. Egy egész nagy tanítást építettek erre, és azt vallják, hogy a szellem egyik karmából a másikba vándorol át, és ha játszunk a szavakkal, akkor a karmák karmai közé kerül az ember. Ez azt jelenti, hogy ha okozat összefüggéstől függ aztán az ember életnek a sorsa. És hogyha jól folytatta, minőségben változott, majd még egy jobb állapotba folytatja, akár egy másik emberként, míg végül eljut a nirvánáig, a tökéletességig, a teljes megtisztulásig. Mi ennek a tanításnak a lényege? Olvastam az egyik főpapnőnek a feljegyzését Magyarországon, a főpapnője ennek a tanításnak, és azt mondja, hogy bennem van az Isten. Ennek az a lényege, hogy az a halhatatlan rész addig vándorol, mert az az Isten bennem, és míg én azt az Istent fel nem fedezem, meg nem találom, akkor jutok el majd a nirvánába. Hát lehet, hogy sokan nem fogalmazzák meg így maguknak, hogy én hiszek ebben. Mi tudjuk azt, hogy teljesen homlok egyenest halad ez a Bibliával, ez az elképzelés valahol a távol keletről származik, Indonéziának egyik szigetéről, a Báli szigetekről, onnan terjedt el ez a tévhit, ez a tanítás. De az, hogy nagyon sok ember magában az Istent látja, és hogy valahol megtalálja, és azt mondja, hogy én majd tovább fogok élni, nagyon megzavarja az embereknek a lelki világát. Hát én nem kívánom azt, hogy ezek a tanítások terjedjenek itt a mi körünkben, és a mi népünk között, de sajnos, hogy egyre inkább a kereszténységből kiábrándult fiatalok, emberek felkarolják az ilyen tévhiteket. Hadd beszéljek inkább a harmadik feltámadásról, ami szintén egy egyedi, ez pedig a Krisztus feltámadása. Úgy, mint Krisztus, nem támad fel senki. Mert ő Isten volt, mielőtt emberré lett volna, és úgy, mint Isten magára vehette a bűneink büntetését, és úgy, mint ember oda állhatott a helyünkbe, és magára vette az Atyának, az Istennek a büntetését a bűneinkért, és amikor az Úr Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, ezzel azt bizonyította, hogy ő valóban Isten. Az ő istenségét bizonyította ez be, és ez azt mutatta be, hogy Isten elfogadta az ő áldozatát, tökéletesnek látta, és nincs szükség több áldozatra. Ez a feltámadás képezi a mi hitünknek az alapját. Ez a fundamentuma. Azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben, ha Krisztus fel nem támadott, hiába a ti hitetek, hiába építettetek nagy katedrálisokat, hiába jártatok teológiát, hiába gyakoroltok mindent, ha ő nem támad volna fel. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül. És az, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ő ez a mi hitünknek az alapja. Ugyancsak Pál apostol mondja, hogy ő volt a zsenge. Ő volt az első. És bizonyos formában követjük az ő feltámadását. Vele együtt mi is bekapcsolódhatunk az ő feltámadásába. De úgy, mint Krisztus, senki nem támad fel. És ez bizonyítja, hogy ő az Isten, ő a Fiú Isten, és ő a mi hitünknek az alapja. Krisztus. Aztán a negyedik feltámadás, amiről már volt szó délelőtt is, a bűnös ember feltámadása Krisztussal. Páli tanításoknak az alapja, ha megnézzük, szinte mindegyik levelében ír erről, hogy ti halottak voltatok, Krisztus nélkül éltetek, bűneitekben halottak voltatok, és Krisztussal együtt feltámadtatok. Ez a keresztény hitünknek a lényege. Mi nem bizonyos tanításokat karoltunk fel, és azért lettünk keresztények, hanem azért lettünk keresztények, mert halottak voltunk, el voltunk veszve, és Jézus Krisztus megtalált minket, és új életet nyertünk általa. Ez egyszerre történik a bűnnek való meghalással. Ha nem volt a bűnnek való meghalás, nincs feltámadás Krisztussal. Nem lehet a kettőt elválasztani. Úgy, ahogy a bemerítésben is ezt szemléltetjük, a keresztségben, úgy, ahogy be van merítve az ember, meghalt a réginek, és kijön a vízből, feltámadt Krisztussal együtt egy új életre. Ez a lényege a keresztény hitnek. Az Úr Jézus végig tanította ezt az igazságot, és amikor Nikodémus eljött hozzá azon az éjszakán, akkor pontosan erről a lényegről beszélt neki Nikodémus. Szükség néktek újonnan születnetek. Vagyis ez az élet teljesen romlott. Ez az élet halott. De szükség van arra, hogy életre keljen. A bűnök miatt ti halottak vagytok. Hát hogy történik ez? Nem értette Nikodémus. Visszamehetek méhemnek az anyám méhébe, és aztán újból megszülessek. Nikodémus, te a nép tanítója vagy, és nem érted ezeket. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Újjászületés. Ez a bűnös ember feltámadása Krisztussal. A Galatabeliekhez írott levél 2. rész 20. versében azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában vetett hit által élem. Hiszed ezt a feltámadást? Néhány gyakorlati következményét ennek, mert ez nagyon is lemérhető. Ez nem egy elméleti hit, hanem ez nagyon is lemérhető, és ez élet. Hogy valaki él, vagy pedig még mindig a bűnben van. Hát az első gyakorlati következménye az, hogy kijött a temetőből. Úgy, amikor Lázár feltámadt, és folytatta a fizikai életét, ő nem maradt a temetőben, sőt, ott helyben fel kellett oldozzák őt, levegyék róla a kötelékeket, ugye, és amiben be volt bugyolálva, hogy tudjon szabadon járni, azért, hogy ki tudjon menni a temetőből. És az első gyakorlati következménye ennek, hogy ha valakiben megtörtént ez a csoda, hogy meghalt a bűneinek, és feltámadt Krisztussal az, hogy kijött a temetőből. Az élők között van a helye. Amikor ott voltak az asszonyok a sírnál, bementek a sírba, és azt kérdezte tőlük az angyal, miért keresitek? Kit? A holtak között az élők. Miért keresitek ott? És ez valóban így van. Az nem marad a halottak között, akit Isten feltámasztatott, aki Krisztussal együtt feltámadt, az kijött a halottak közül, közösséget váltott, közösséget cserélt. Az élők között van neki a helye. Velük közösségben él. És látszik rajta, hogy ez él. Ebben lelki élet van. Az életnek a funkciói működnek benne. És úgy, ahogy a fizikai életnek megvannak a funkciói, a lelki életnek is megvannak a funkciói. Lélegzik az az ember. Ezt szokták hasonlítani, vagy használni az imádkozásra. Úgy, ahogy minden percben, vagy percben többször is vesszük ugye a levegőt, ugyanúgy a léleknek is szüksége van a légzésre, az Istennel való kapcsolat ápolására. És nem nyűg neki, nem kötelességtudat az imádság, hanem funkció. Ez így van. Nem tehetek róla. Veszem a levegőt anélkül, hogy észrevenném, hogy tudatosulna bennem. Hát így ápolja a kapcsolatát az ő Istenével. Aztán táplálkozik az az ember. Táplálkozik Isten ígéjével. És nem azért csak, hogy intellektuálisan megismerje azt, hanem számára az életnek a kenyere. És szüksége van, nem érzi jól magát, hogyha nem táplálkozott. Nem érzi jól magát, mert szüksége van, érzi, hogy gyengül el, hogyha nem táplálkozik. És ugyanúgy tartja a kapcsolatot az ő testvéreivel. Közösséget ápol az ő testvéreivel. Mert ez az életnek a jellemzője. Aztán az élet funkciója az is, hogy alkot és dolgozik. Fáradozik. Néha belefárad, de dolgozik. És van egy célja, van egy jövőképe. És Istentől nyerjük ezt meg, amikor mi újjászületünk. Amikor Krisztussal együtt feltámadunk. Azt mondta az Úr Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az én mennyei atyámnak az akaratát cselekedjem. Nekem nincs más, nekem nincs egy független akaratom. És ilyen az, mikor mi feltámadtunk Krisztussal, nekünk nincs más akaratunk, meg más tervünk, hanem azokat a dolgokat tesszük, amelyek kedvesek a mi mennyei atyánknak. Ez a mi életcélunk. Az, akiben megvannak ezek az életfunkciók, beszél is. Ugye? És lehetne folytatni, de itt csak megállok ennyinél. Beszél az. Beszél az ő megváltójáról. Be nem lehet fogni az ő száját. Megvallja az ő hitét lépten nyomon. Azon gondolkoztam, hogy az elmúlt héten gondolom sokan közülünk jártak a temetőbe. Vannak, akik gyertyákat visznek ki, Én szerintem egy teljesen tévhit az, amikor gyertyákat visznek a sírokra. Ez egy másik tanításból származik, hogy szükségük van a lelkeknek a világosságra. Hát mi hiszük, hogy nekünk Isten a világosság. A világosság forrása is, aki feltámadta Krisztussal, nincs szüksége ilyen gyertyákra. De azon gondolkoztam, hogyha mégis elment a hívő ember a temetőbe, vajon elmertük énekelni a feltámadt hőst? Hogy megvalljuk a mi hitünket ott a temetőben is? Nem csak a temetési Isten tisztelete. Annyian vannak ilyenkor a temetőben. Hadd lássák és hadd hallják meg, hogy a hívő emberek hogyan emlékeznek vissza szeretteikre, és hogyan néznek előre az örökké valóságba. Nem ünneprontás ez. Hadd mondjam azt, hogy a temetők erre az énekre várnak. Mert azt mondja a Biblia, hogy eljön az a nap, amikor a kürtök is megharsannak, és elhangzik az ének, és akkor kijönnek a sírokból. Benépesülnek a temetők. Felkelnek azok, akik meghaltak és elaludtak. Megvalljuk a mi hitünket. Vagy milyen szépen csengne az az ének, hogy hiszek az Istenben, a jó atyában. Hiszem, hogy Jézus Krisztus értem jött. Hiszek a Szent Szellem nagy munkájában. Valljuk meg a mi hitünket. Vagyunk ilyen bátrak erre? Hadd mondjam azt, hogy aki feltámadta Krisztussal, aki vallja ezt a feltámadást, abban megvan ez a reménység, és ez az ő életéhez hozzátartozik. Ezt neki tennie kell, mert ez hozzátartozik az ő életéhez. Szóval egy másik gyakorlati következménye annak, hogy aki ezt a hitet vallja, és ezen átment a halálból az életre, van egy életcélja, és pedig a Krisztushoz való hasonlóság. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy egy új modell ügynökségbe került át. Fiatalok előtt ismerős ez. Nagyon sok lánynak az az álma, meg néhány fiúnak is, hogy hát, ha bekerülök egy jó modell ügynökségbe. Hát mi korunkban nem tudtuk, hogy mi ez, mi fánterel, most már azért megszoktuk ezeket a kifejezéseket. Hát vannak ezek a modell ügynökségek, akik elkezdenek dolgozni a lányokon, és addig formálják őket, addig alakítják, és olyan képeket adnak eléjük, hogy ha ilyen formád lesz, ha ilyen alakod lesz, akkor képviselheted annak a bizonyos divat cégnek a termékeit, és milyen szép jövő vár rád. Pénz, stb. Hírnév, ez mind a tied lesz, mert fel fog futtatni téged ez a modellügynökség. És hogyha jól megy neked, akkor vannak ennél még híresebb modellügynökségek, az ország határán kívül talán eljuthatsz New Yorkig, vagy Milánóba, hol vannak, Párizsban vannak még ezek a nagy divat szalonok. És hány lánynak ez az álma? Hány lánynak ez az álma? És azok, akik átjöttek a halálból az életre, előttük van egy új modell. És ez a modell pedig Krisztus. És ezután, a modell után alakítják az életüket. Pál apostol úgy fogalmaz a Galatákhoz írt levél 4. részében, 19. versben, hogy mindaddig, amíg kiábrázolódik, vagy kiformálódik bennetek a Krisztus. Na most, hogy van az? Ha megszületünk, ugye, akkor megkapjuk a szüleinknek a természetét. És így van ez. Ha valaki feltámad és Krisztussal együtt megszületik az Isten családjába, más helyen azt mondja a Biblia, hogy isteni természetnek a részeseivé lesznek ezek az emberek. És lesz ez az isteni természet, amelyik felülbírálja a régit, és a régi meghal. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy új természet. Hogy van az, hogy mégis átformálódni kell? Van hát természet, vagy mégis át kell formálódni? Azt hiszem, a fiatalabbak jobban ismerik a két Lottinnak a történetét. A két iker kislányról van szó benne, hát több feldolgozásban is megjelent, meg könyvben, meg filmfeldolgozásban. Az a lényege, hogy a két kislány bár ikrek, külön kerülnek, külön családhoz kerülnek, és véletlen folytán találkoznak ezek a kislányok. És kezdik felismerni egymásban a hasonlóságot. És nem csak a külső hasonlóságot, hanem a belső hasonlóságokat is. És aztán van egy érdekes jelenet, amikor az egyik kislány ugye cserélnek, elkerül az egyik az apukához, a másik az anyukához, és pontosan úgy tesz, mint az apuka bizonyos dolgokban. Bár nem látta őt, nem vele nőtt fel, de mégis olyan vonások vannak benne, mint az apukában. És az apuka nézi a kislányát, hát ez ugyanaz, vagy mégsem ugyanaz? Persze, mi már tudjuk a nézők, hogy mi van a dolog mögött. Hát ez csak egy képe annak, ami úgy bent a lelkünkben történik. Az Isten hasonlóságát kezdjük hordozni. Egy új természetet kezdünk hordozni. Igen ám, de kell egy modell előttünk legyen. Krisztus. És olyanok leszünk, mint ő, mondja János apostol. Nem tudjuk, hogy milyen lesz ott majd, de egyet biztosan tudunk, hogy akkor már pontosan olyanok leszünk, mint Krisztus az örökké valóságban. Egy új modell, egy új kép van előtte. És ez a gyönyörűsége a hívő életnek. Ezt a megszentelődésnek nevezi a Biblia. Nem vagyunk egyformák, nem is leszünk egyformák. De mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy az isteni természet, amit megkaptunk az újjászületéskor, a megtérésünkkor, az bontakozhasson ki. Bár kialakul bennünk egy harc. És ez együtt jár azzal, hogy öldököljétek meg a régi természetet. Hogy az új tudjon teljesen érvényesülni. Gyönyörűen írja le Pál apostol a Filippi beliekhez írott levél második részében, ahol szépen be van mutatva az Úr Jézus Krisztus, nem külsőleg, hanem belül milyen volt Krisztus. Nekünk nem külsőleg kell az Úr Jézushoz hasonlítanunk, hanem ott belül. És milyen jó lenne időnként, vegyük a Filippi 2-t, és olvassuk el, meditáljunk el minden vers, minden szó fölött. És leírja, hogy milyen volt Krisztus, amikor emberi formában volt. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. És hogyan megalázkodott ő, és olyan nevet adott neki Isten, amely minden név fölött való, az a krisztusi természet. Az efézusiakhoz, amikor ír Pál apostol, egyszer kifakad magából Pál apostol, mintha ott lennének előtt az efézusiak, és egyszer csak kitör, és azt mondja a 4. rész 20. versében, de ti nem így tanultátok a Krisztust. Ahogyan ti most éltek, az nem a krisztusi. Mi lett veletek? Ti, akik elégettétek azokat a könyvtekercseket, a régit felszámoltátok, és ha kellett, felégettétek a visszavezető hidat, és olyan nagy volt a ti megtérésetek. Annyira látszott a különbség a régi és az új között. Mi lett veletek? Ti nem így tanultátok a Krisztust. És lehet, hogy a Szentlélek azt kell most mondja nekem, hogy te nem így tanultad a Krisztust. Ez nem az a természet, amit akkor kaptál, amikor megtértél, amikor feltámadtál a Krisztussal együtt. Hol van az a természet? Te nem így tanultad a Krisztust. Krisztussal együtt feltámadni. Ugye ismerjük azt a mondást, hogy aki csak egyszer született, kétszer hal meg. És aki kétszer született, az pedig egyszer fog meghalni. Mert ha Krisztussal feltámadtunk, újjászülettünk, akkor nem árt nekik a halál, mondja a Biblia. És végül szeretnék még szólni az 5. feltámadásról is. A Biblia a nagy feltámadásnak nevezi. Lesz egy nap, amikor mindenki feltámad. Aki Krisztussal feltámadtunk, ugyanazt a testet hordozzuk. Addig még egyszer csak el nem gyengül, és mint egy sátor, össze nem omlik, mint egy porsátor. De lesz egy feltámadás. És az nem úgy, ahogyan a lélekvándorlók vallják, hogy majd jön a lélek és ide-oda vándorol, hanem amikor igazából kijönnek a halottak minden ünnep, ahol testet ölt újból az ember. És erről szeretnék néhány igeverset olvasni, mielőtt befejezem. Először olvasom a Tesszalonikaiakhoz írott első levél 4. részéből ezeket a jól ismert igeverseket a 14. verstől. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Én azt mondtam, hogy az 5. feltámadásról beszélek, de ez lehet, hogy többet is magában foglal. Mert itt a hívők feltámadásáról beszél Pál apostol. De ha tovább lapozunk a Bibliában, és csak ezzel szeretném befejezni, a János jelenésekről írott könyv pedig az általános feltámadásról szól. Ahol mindenki feltámad. Nem csak a Krisztusban hívők és Krisztusban elhunyt emberek, hanem mindannyian feltámadnak. A jelenések könyve 20. részében ezt olvassuk. És láték egy nagy fehér királyi széket, és rajta ülő, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottait, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő nála voltak, és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Lesz még egy feltámadás. A nagy feltámadás. De itt nem egyforma sors vár azokra, akik hittek, azok, akik feltámadtak Krisztussal, vagy azok, akik még mindig a halálban vannak, a szellemi halálban, a lelki halálban. Melyik feltámadás elé nézel? Hogy állsz lelkileg? Feltámadtál a Krisztussal, van új életed, és ennek az életnek a jeleit hordozod magadban. Vagy a világhoz való hasonlóság, egy másik természet beszél arról, hogy még nem születtél újjá, hogy még nincs új életed. Vigyázz és siess! Krisztus egy új természetet, új életet akar adni, feltámasztani az új életre. És ez az élet csak Krisztusban, az Isten fiában van, rajta kívül nincs élet. És az én imádságom az, hogy bár az emberek felébrednének, mert nem olvastam fel, de ugyancsak a jelenések könyvében azt mondja, amikor ez megtörténik, akkor az emberek kiáltanak és azt mondják, hogy hegyek, hegyek, essetek rám, takarjatok be, mert nem akarok találkozni azzal, aki elől menekültem egész életem során. Milyen nagy nap lesz az? A nagy feltámadás. Bárki bármilyen halállal halt is meg. Isten előhozza őket. És mindannyian megállunk majd a fehér trón előtt, az Isten trónja előtt. Adja az Úr, hogy mindannyian készen várjuk ezt a napot. Amen. Most énekelni fogunk egy záró éneket, és utána imádsággal fejezzük be. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus életet hozott, és örök reménységet az elveszett embernek, és ezek között nekem is. Köszönöm, hogy egy napon számomra is megjelent, amikor bűneim terhét cipeltem, és megvallottam előtte, akkor levette ezt a terhet, és új életet, új hitet, új reménységet adott a szívembe. Köszönjük, hogy ezt az életet Krisztus által élhetjük. Köszönjük, hogy erről a reménységről tehetünk mi is vallást, és köszönjük azt, hogy ez a reménység nem csak ebben a földi életben érvényes, hanem azon túl is. Istenünk, kérünk, hogy töltsd be ezzel a bizonyossággal a szívünket, és éljük a feltámadottaknak az életét. Éljük azt az életet, amit Krisztus akar rajtunk keresztül élni. Urunk, add, hogy a mi közösségünket enneknek az életnek az illata árassza el, töltse be. Ne legyen itt a halálnak semmilyen szaga. És Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy az, aki ki tudsz hozni a bűnnek a sötétségéből és halálából. Szeretnénk újból átélni azt, Istenünk, hogy szabadítasz embereket, és örök üdv bizonyosságra hozol ki. Könyörgünk azért, hogy azokon a napokon, amikor evangelizációt tartunk, a szabadságnak ez a lelke hadd tudjon munkálkodni közöttünk. Tudjuk megszólítani azokat az embereket, akiknek szüksége van erre a krisztusi beavatkozásra, erre a feltámadásra. És segíts ezt a hitünket megvallani, bárhol vagyunk, bárhol megfordulunk. Imádunk téged, és dicsőítünk téged, mert veled élhetjük a mi életünket. Az Úr Jézus nevében. Amen.